Az aréna vendége Fabini Tamás, evangélikus püspök. Ugye a szeretetnél meg a közösségek felbomlásánál, illetve léténél tartottunk, mielőtt félbeszakítottuk a beszélgetést. És a gazdasági válságot mennyire érzik a vallási közösségeken belül?
Minden ember, aki tagja egy közösségnek, az a saját bőrén is érzi a megszorításokat, és ez az egyházi közösségekre is érvényes, tehát aki egyháztag, az a munkahelyén elszenvedett megkurtításokat nyilván átéli, de ezen túlmenően még az egyházak, mint olyanok is bizonyos kurtításoknak vannak kitéve. Elég sokat beszéltünk erről ősszel, hogy a mi értelmezésünk szerint és a mi szakértőink adatai szerint az egyházi közösségeket az átlagosnál is jobban sújtják a megszorító intézkedések. És itt nagyon óvatosan emeljük fel a szavunkat, mert nem akarunk azért kivételezést. Tehát elhangzott többször az álláspontunk, hogy az egyházak szolidárisak akarnak lenni a társadalom többi részével, és nem akarnak egyfajta kivételezett helyzetet. Mi sem lehetünk elkényeztetett gyermekei a társadalomnak, de azért azt sem szeretnénk, hogy most a gyerekek legyünk, és úgy érezze bárki, akár kormány, részről, hogy az egyházak úgyse fogják kivívni a jogaikat, úgyse emelik fel a szavukat, szemben olyan közösségekkel, amelyek nem vitatom a jogukat, de mondjuk sztrájkolni tudnak, és az érdekérvényesítő készségük, az képességük jobban megvan. Ilyen nyilván egyházi részről nem fog történni, de ezzel azért nem szabad senkinek visszaélni. Tehát bizony megérezzük a gazdasági válság nehézségeit.
Miben ez a napi gyakorlatra lefordítva mit jelent?
Nagyon nagy intézményhálózata van az egyházaknak, talán ezt nem is mindenki tudja, hogy az egyház koránt sem csupán a lelki tevékenységet, a hitépítő tevékenységet végzi templomokban és lelki gondozásban, hanem iskola hálózata, diakóniai, szociális hálózata van, árvaházaktól kezdve fogyatékos gondozásig, hajléktalan ellátásig menően, és bizony ezek a megszorítások ezeket a munkákat is sújtják. Még mindig nem sikerült az elmúlt években ezt a bizonyos számháborút befejezni, hogy a kormányzati oldalon és az egyházi oldalon a szakértők végre ugyanazt a számot mondták volna ki. Tehát az önkormányzati iskolák és az egyházi iskolák támogatottsága nem ugyanaz, mert nem is ugyanaz a logikával számolják, és ezért adódik ebből sok feszültség. Ugyanakkor az egyházak megfosztattak attól, hogy gazdasági tevékenységet tudnának végezni, pedig valószínűleg ez lenne a jövő útja. Az elmúlt hónapokban volt egy püspök társam, a református Szabó István, dunamelléki püspök, aki fölvetette sokak számára meghökkentő módon az egyházi földek kérdését, mondván, hogy azért voltak ezek a földek, hogy az egyház ebből tudta a szociális és a hitéleti tevékenységét is végezni. A rendszerváltozás utáni kárpótlás az úgy, ahogy az épületekre terjedt ki, de a földekről szó se merült, a földek szóba se jöttek, pedig ez mondom különböző mértékben, de egy olyan gazdasági hátteret jelentett az egyház számára, nagyobb mértékben a katolikus, kisebb mértékben a protestáns egyházak számára, amelyek ma hiányoznak. Lehet, hogy nem is a föld visszaadása volna a megfelelő út, hiszen ez egy olyan lavinát indítana el, amely nagyon nehezen lenne kezelhető, de azért azt valljuk, hogy az egyházakat jó értelemben gazdálkodáshoz kéne segíteni. Tehát egy olyan tőkével ellátni, amely a korábban elvett, elkobzott javak ellenértéke lehetne, amelyekből az egyházak már önfenntartás irányába indulhatna el, hogy nem évente szükséges alkuk keretében küzd az állami támogatásért, mert most ez történik sajnos, hogy minden évben egy szinte könnyör adományt kér az egyház az államtól, így tűnik legalábbis, pedig ezek nem könnyör adományok, hanem egy közszolgálat jegyében végzett munkáért való honorálás. Tehát szeretnénk itt tisztán látni, és a jövő időszakban talán erre nagyobb lehetőség nyílik, hogy hogyan tud az ember az egyházban jobban megállni a maga lábán.
Az emberek, akik elmennek a templomban, ők hogyan élik meg a válságot? hogyan látja?
Egyháztagjaink meglehetősen nagy százaléka egyrészt idős, másrészt fiatal és nagycsaládos. Pont ez a két réteg az, amelyik leginkább hátrányos helyzetbe kerül, és egyébként zárójelben jegyzem meg, hogy az egyház támogatásnak az 1%-os adón keresztül, az adófelajánláson keresztül való meghatározása ezért is csalóka, sőt egyenesen téves adatokat eredményező, mert ez a két réteg az, amelyiknek az adózása korán sem olyan, mint amelyen egy bérből, fizetésből élője, hiszen a nyugdíjasok, vagy a gyesenlevők, vagy a főállású anyaságot vállalók nem adóznak értelemszerűen, ők nem jelennek meg az 1%-os felajánlásban. Tehát az egyház tagjainkat, ha tekintjük, akkor ezt az idős réteget, illetve a nagycsaládos réteget különösen is szem előtt kell tartanunk, és azt kell mondanunk, hogy mégis ők messze erejükön felül adakoznak. Szép bibliai történet, az özvegyasszony két fillére, hogy Jézus megdicséri, vagy megrendülten szemléli azt az özvegyasszonyt, aki a maradék két fillérét teszi be a persejbe, szemben sokakkal, akik ugyan nagy összeget tesznek be, de a fölöslegükből teszik. Most nagyon sok ilyen özvegyasszony van, aki a létszükségtől vonja meg a támogatottságát, és adja a összeget, a maga két fillérét nemes célra. Szinte rösteljük már ezt elfogadni némelyektől, mert tudjuk, hogy nem a fölöslegükből adnak. Viszont biztosak vagyunk benne, hogy vannak nagyon sokan jókeresők, vállalkozók, akiket ha el tudnánk érni, meg tudnánk szólítani, akkor nemes célra, egyházi célra, karitatív célra tudnának adni. Nem csak karácsonyi kampányok idejében, hanem talán évközben folyamatosan.
És mi az akadálya, hogy nem tudják őket elérni?
Az egyháznak a társadalmi jelenléte még mindig nem kellő mértékű, és itt nem akarom másra mutogatni, itt önkritikusnak kell lennünk, azt hiszem, hogy még mindig azért csak a saját híveinket tudjuk elérni, és egyfajta belső köröket futunk, ahelyett, hogy nyitni tudnánk, nyitni mernénk. Itt persze a média emberei sokat segíthetnek, és segítenek is, hogy az egyházi üzenetet azért felerősítik a templomfalakon kívülre. Bármennyire is rossz volt az a 40-50 év diktatúra idején, de egy kicsit el is kényelmesítette az egyházakat. Én ezt se kereszténységnek szoktam nevezni, mikor az egyház a templom falai között van, és nem is igényli azt, hogy a kívülállókhoz szóljon, hogy társadalmi kérdésekkel kapcsolatban állást foglaljon. Tőlünk nyugatabbra ez teljesen természetes, csak Németországot, ha nézzük, Európa talán a legfejlettebb államát, ott az egyházaknak a társadalmi jelenléte és megszólalása az napi természetességgel történik, hogy püspökök állást foglalnak, nyilván nem saját ötleteik nyomán, hanem szakértőik segítségével, gazdasági kérdésekben, munkanélküliséggel kapcsolatban, vagy szociáletikai kérdésekben, vagy ami most Németországban egyenesen siker lett, hogy a vasárnapnak a védelme ügyében, ami nem egyszerűen csak egyházi kérdés, hanem társadalmi kérdés is, hogy mindenkinek szüksége van pihenésre, és nem lehet kizsigerelni valakit. Itt az egyházak egy hosszú, sok éves, talán évtizedes kampány vége felé közelednek, és most már részeredményt tudtak elérni. Tehát az egyház társadalmi jelenléte jobban megvalósul, vagy egy másik területen Amerikában ugyanígy, hogy a politikusok körében, az üzleti élet képviselőinek a körében az egyházhoz való tartozás az nem valami szégyelni való. Tulajdonképpen magánügy, ezt mi vallhatjuk, de mégis közérdekű magánügy, tehát kinek saját joga, hogy egyik vagy másik istenben vagy istenségben hisz, vagy nem hisz, de ennek azért következményei vannak a munkájára, vagy a közösségi gondolkodására vetítve.
Hogyan látja, mennyire segítőkészek az emberek a válságban? Az ember azt gondolná kívülről, és itt most nem a vallási közösségekhez tartozókra gondolok, hanem általában, hogy amikor jól megy, akkor könnyebben segítenek, viszont akkor kevesebb, aki segítségre szorul talán. Amikor rosszabbul megy, akkor meg véletlenül kevésbé segítenek, viszont akkor sokkal több szükség van a segítségre.
Ez valószínűleg így van, ugyanakkor nagyon szép példákat látunk arra, hogy az összefogás egy nagy baj idején megtörténik, lásd, cunami, ugye éppen karácsonytáján volt jó néhány évvel ezelőtt ez, amikor sokan megrendítő módon gyűjtöttek, a bajba jutottak számára. Én akkor tehát például a Kárpátalján voltam, és ottani nagyon szerény körülmények között, sőt, sokszor nyomorúságos körülmények között élő magyarokat látogattam meg, és megható volt, hogy ők, a kárpátaljai magyarok gyűjtöttek az indonéziai cunami áldozatok megsegítésére. Tehát ez az érzület azért sokakban megvan. Vagy Kőbányán szolgáltam hosszú időn keresztül lelkészként, és karácsony előtt teljesen természetes volt, hogy fiatalokkal elmentünk az ottani hajléktalan szállóra, és műsort adtunk, pogácsát vittünk, forró teát vittünk, beszélgettünk a hajléktalanokkal, és volt már olyan év, hogy nem is én kezdeményeztem, hanem ők maguk jöttek, a fiatalok, hogy mikor megyünk megint a hajléktalanokhoz, és ha valakinek otthon maradt a karácsonyi ünnepi ebédből, akkor megkérdezte, hogy hogyan tudná ezt egy lábasban vagy egy dobozban elvinni a rászorulóknak. Tehát igenis a jóság, a segítő szándék az felszínre hozható az emberekben.
Az evangélikus egyháznak most aktuálisan milyen lehetőségei vannak?
Az intézményhálózatunk, mint említettem, meglehetősen kiterjedt, hiszen olyan idős gondozás jellemző ránk, amely azt hiszem, hogy példamutató, és olyan fogyatékos otthonokat tartunk fenn, amelyek megint csak a szükségből erényt kovácsoló módon maradhattak az egyház kezében. Tudnélik, az elmúlt rendszerben egészséges fiatalokkal nem volt könnyű foglalkozni az egyházban, mert nem igazán engedték. A beteg fiatalokkal még lehetett, beteg gyerekekkel, fogyatékos testi és szellemi fogyatékos gyerekekkel, igen, és ebből kialakult az egyháznak egy olyan hálózata, amely úgy érzem, hogy ma is hitelesíti a szolgálatunkat. Vagy egy városban, mint Nyíregyháza például, az egész hajléktalan ellátás gyakorlatilag az Evangélikus Egyház Oltalom nevű szeretetintézményén keresztül történik. Ez azt jelenti, hogy egy volt rendőr laktanyában és számos egyéb intézményben igen komoly nappali melegedő, éjjeli menhely, konyha, otthonról elűzött anyák befogadó intézménye működik. Tehát ezek olyan intézményes, ez olyan intézményes hálózat, amely nagy értéket képvisel, ahol én magam is még elégedetlen vagyok a saját egyházunkkal kapcsolatban, hogy a spontán nem intézményi segítés talán még kevésbé nyilvánul meg. Minden gyülekezet, minden közösség meg kellene, hogy találja a saját betegeit, akik ilyenkor karácsonytáján különösen is nehezen viselik a magányt, az elesettséget, vagy a saját szegényeit kellene kiki, melyik közösségnek felkarolnia. Tehát nem kell mindig a távoliakra gondolnunk, hanem ott vannak mellettünk a saját egyházközségünkben adott esetben a rászorulók. Ha őket meglátogatnánk, ha őket segítenénk, akkor tartalmasabb lenne már is az ünnepünk.
Mennyire lehet érezni, hogy az elmúlt időszakban esetleg nőtt azok száma, akik segítségre szorulnak?
Átéljük azt, hogy például a különböző ilyen gyűjtő akciók során, aki korábban adakozók voltak, ők most már segélyre szorulnak rá. És ez elég döbbenetes, hogy korábban meg tudták tenni, még ha pár száz, pár ezer forintos adományokat is adtak, most bizony irulva, pirulva, de bevallják, hogy ők sem tudják kifizetni a számláikat, és ők is segítségre szorulnak. Tehát az egyházon belüli segélyezésnek is egy ilyen új rendszere kell, hogy megvalósuljon, hogy egyfajta önsegélyezés irányába is kell mennünk.
Luther Márton életműve azt hirdeti, hogy a keresztény világnak vissza kell térnie a Szentíráshoz. A közösségek és az egyének értékrendjét tisztán és csak is a Biblia által megfogalmazott értékekre kell alapozni, hiszen az ige magában hordozza az élet minden kérdését, és a válaszokat is meg lehet bennük találni. A mai ember számára mit jelentenek azok az értékek, amelyeket a Szentírás fogalmaz meg?
Talán egy személyi sorsán keresztül mutatnám ezt be. Mostanában jelent meg a Harmad Kiadónál egy könyvem Kekken András evangélikus lelkész életéről, aki a hitéből fakadóan, a lelkipásztori elkötelezettségéből fakadóan tudott egy olyan hiteles életpéldát felmutatni a legnehezebb időkben, amelyről ma érdemes írni, és merem remélni, hogy olvasni is. Kekken András volt az a lelkész, aki a náci időben zsidókat mentett. Az 50-es években vállalta, hogy inkább internáló táborba megy, inkább megjárja az Andrássy út 60 pincéjét, mintsem, hogy kiszolgálná azt az istenelles hatalmat, amely őt el akarta csábítani. Árvaházat szervezett a legnehezebb időkben, a gazdasági válság idején, a 30-as években, még ezt megelőzően, a 30-as években Hódmezővásárhelyen saját gyerekük nem volt, és ezért a szószoros értelmében a sárból és a mocsokból és az inségből szedték össze feleségével együtt ezeket az árva gyerekeket, és saját otthonukba fogadták őket. Aztán, amikor később Budapestre a Deák térre került lelkésznek, akkor a szép Deák téri parókiális épületet alakították úgy tudatosan, hogy ott ne fényűző termek legyenek, hanem az árva gyerekeknek egy megfelelő otthona. Nos, Kekken András azt hiszem, hogy megvalósította ezt, hogy nem beszélni kell egyszerűen a szeretetről, és nem külsőségekben kell ezt érvényesíteni, hanem a konkrét bajba jutottak megszólításán, elérésén és fölemelésén keresztül lehet tanúskodni arról a hitről, amely a Szentírásra alapul.
Mennyire talál utat? Mennyire találnak utat ezek az értékek a mai társadalomhoz? Ugye ez egy, szerintem talán azért is érdekes kérdés, mert egyik oldalról az ember azt gondolná, hogy ez a kultúra ez éppen ellenkező irányba halad. A mértéktelen fogyasztása, vagy gyakorlatilag a nyugati országok, a nyugati államok gazdasága az majdnem, hogy a fogyasztásra épül. A másik oldalról, bocsánat, a másik oldalról meg néha az ember azt gondolja, mintha lenne egy olyan tendencia, hogy az emberek talán egy kicsit, mintha többet gondolkodnának ezekről a dolgokról, mintha egy picit jobban odafigyelnének önmagukra, a környezetükre, mintha többet gondolkodnának akár szeretetről, önismeretről, még akkor is, hogyha ez nem feltétlenül egyházi keretek között történik.
A tendencia valóban megvan, részben az ökológiai katasztrófa fenyegető réme az, ami erre kényszeríti az embert. Gondoljunk a közelmúlt koppenhágai csúcs találkozójára a klíma kérdéssel kapcsolatban, hogy azért most már szemmel látható, hogy mindenki fölismerte, hogy így tovább nem mehet, tehát a teremtett világot, a természetet tovább kizsarolni, kizsákmányolni nem lehet.
Optimistában, mert azért mindenki ezt még szerintem
nem. Igen, mindenki nem, de ismerte. Hát legalábbis a feszültségek, amelyek ezt növezik, ezt mutatják, hogy sikerült tematizálni. Legalábbis szó van róla, mert korábban nem is beszéltek róla, hanem szépen csak buszították a természetet, ugye kiki akár egyénileg, akár iparilag, de pusztította a természetet. Most már legalább veszekednek erről, hogy hogyan kellene ezt megváltoztatni, és ez legalább jó irány. Tehát nem is kell mindenáron keresztény üzenettel ezt társítani, hanem egy józan belátás alapján ezen változtatni lehet. Nyilván a keresztény ember számára talán ez még kézenfekvőbb, hogy úgy tetszik, igei útmutatás alapján ezt megvalósítsa. Erich Fromm filozófusnak van egy nagyon tanulságos könyve, jól ismert distinkcióval, a Haben oder Sein, vagy to have or to be fogalompárra építi ezt föl, hogy az ember, a fogyasztói társadalom embere az birtokolni akar, a birtoklás embere. Az igazán hiteles ember viszont a létezésnek az embere. És most valóban ez igazán aktuális lett, hogy talán kevesebbet birtoklunk, kevesebbet szabad magunk alá gyűrni, és jobban a létezést kell gyakorolnunk. És a bibliai gyökerek azért fontosak, mert például mi Istenről is úgy beszélünk, amennyire tudunk, dadogva bár, de megpróbálunk róla beszélni, mint a legfőbb létezőről. Ő magát az Ószövetségben így nyilatkoztatja ki, hogy vagyok, aki vagyok. Tehát a létigével, a létezéssel azonosítja önmagát. Vagy Jézusnak is van számos ilyen mondása, hogy én vagyok kezdetű.
Igen, az emberek egyrészt ezt nem érti, hogyha azt mondják neki, hogy ő a létezésre koncentráljon, akkor ezt nem érti. Ha azt mondják neki, hogy egy másik ellentétpárral élnek, ugye a birtoklást mondta, hogy annak mondjuk az ellentétpárja lehet akár a lemondás, attól meg visszahőköl.
Igen, igen, visszahőköl addig, amíg nem gyakorolja, de ha egyszer átéli, hogy valamiről lemondott, és mégis gazdagabb lett, akkor azt mondja, hogy talán ezt szeretné máskor is csinálni. Bőti időben gyakorlat, hogy egyházak szorgalmazzák, hogy új bőti technikákat érvényesítsenek az emberek. Nem feltétlenül az, hogy ne egyenek hús, lehet, hogy helyette ugye lehet nagyon gurmán módon étkezni, tehát ez még önmagában nem jelenti a lemondást, de mondjuk azt, hogy valaki 40 napon keresztül bőti időben nem néz televíziót, vagy 40 napon keresztül nem használja az autóját, ha megteheti, persze. Ez utóbbi például mindenkinek jó, jó a természetnek, egy kicsit föllélegzik, nem pöfög annyi szénmonoxid ki, jó az embernek, egy kicsit többet mozog, többet levegőzik, és jobban megismeri a való életet. Nyilván, aki ezt meg tudja tenni. Tehát ez a 40 napos időszak egy bőti időszakban, de a karácsony előtti advent is akár lehetőséget kínálhat erre, az segít arra, hogy a lemondást úgy éljem át, hogy utána megállapítsam, hogy nem csak túléltem, hanem még egyenesen gazdagodtam ezáltal, mert felszabadultam időben sok mindenre.
Az a helyzet, amiről az imént beszéltünk, hogyha más nem, akkor az ökológiai katasztrófa miatt az emberek jobban elgondolkodnak azon, hogy hogyan élnek, és mi a helyük ebben a világban, az az egyház előtt nem lehetősége arra, hogy a szentírás értékeit egy kicsit hatékonyabban, vagy könnyebben, vagy jobban át tudják juttatni a társadalomhoz?
Lehetőségként mindenképpen ez fönnáll, és törekszünk is erre, tehát nem hiszem, hogy itt nagy szakadék kellene, hogy legyen a spiritualitás és a hétköznapi élet, vagy a spiritualitás és a társadalmi kérdések között. Tehát az egyháznak kell, hogy legyen válasza a gazdasági, vagy politikai, vagy egyéb kérdésekre is, nem két külön terület ez. Baj, hogyha ez különbáig.
Ha már itt tartunk, ugye akkor beszéltünk arról, hogy egy családban, hogy a gyerekek hogyan nőnek föl, és milyen értékrendet vallanak majd, mire felnőnek, mennyire fontos, hogy a szülő milyen mintát ad. Úgy gondolom, hogy egy társadalomban pedig a társadalom vezetőinek a szerepe nagyon fontos ebből a szempontból, hogy milyen mintát ad. Abban, hogy a társadalom olyan állapotban van, amilyenben, abban mekkora szerepük van a mi vezetőinknek? Milyenek a mi vezetőink? És nem feltétlenül Magyarországra gondolok, de akár arra is természetesen.
Valóban rendkívül nagy a felelősség, akár politikai vezetőkre, akár gazdasági vezetőkre, akár egyházi vezetőkre gondolunk, hogy ők mit mondanak, vagy mit mutatnak mintának. Tehát, hogyha egy társadalomban, talán sokszor idézzük ezt a példát, de nem lehet elégszer mondani, a hazugság polgárjogot nyer, és azt látják az emberek, hogy következmények nélkül ezt meg lehet tenni, sőt, még ebből valaki jól is kijöhet, akkor a saját életükben is ezt érvényesítik, és azt mondják, hogy akkor nekem is szabad. Hogyha azt látja a kis ember, hogy a korrupció az következmények nélküli, akkor kicsiben a saját lehetőségei szerint bizony ő is gyakorolja ezt. Én mégsem szeretném most egyszerűen csak is infolni a vezetőket, hanem inkább talán ünneptáján ez méltóbb is, inkább pozitívra fordítva, hogyha jót látnak az emberek egy-egy vezetőtől, akkor az talán az ismertség miatt ragadós példa lehet, és ezért nagy a vezetők felelőssége, mert az emberek figyelnek rájuk, és hogyha valaki önzetlen jelét adja annak, hogy segít egy bajba jutottan, és éppen az ismertségét felhasználva akarja ezt nem önző módon, hanem tényleg a közösség érdekében meg is mutatni, akkor ez már is egy jó cselekedet volt, és sokan talán hasonlót akarnak csinálni. Tehát én biztatnék mindenkit arra, aki megteheti, akár az adakozásban, akár az elesettek segítésében, akár az önmegtagadásban, vagy az önkorlátozásban, hogy adott esetben még a jogaimról is le tudok mondani, azért, hogy megmutassam, hogy így is lehet élni, és ha valaki ezt látja példának, akkor ez terjedni fog. A korábban említett Keken András egy prédikációjában nagyon szépen azt mondta, hogy nálam megszakad a lánc. Abban az összefüggésben mondta, hogy itt mindenki az elszenvedett sérelmeket a másikon akarja megbosszulni, és csupa frusztrált ember él a közösségeimben, a társadalmunkban. És hogyha végre valaki ki tudja mondani azt, hogy nálam megszakad a lánc, akkor tényleg megszakad, és egy új világ kezdődhet kicsiben legalábbis.
Ez a végszó, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és eljött hozzánk, és békés boldog karácsonyt kívánok.
Köszönöm, és ezt kívánom mindenkinek.